Zsidók 3. Ez a zsidókhoz írt levél, ez, ahogy a neve is elmondja, zsidó hívőknek íródott. De nem csak nekik, hanem nekünk is, különben nem lenne benne itt a Bibliában számunkra. Isten követői, így Jézus kereszthalála és feltámadása után, akik újjászülettek hívők, az első ilyen hívők zsidók voltak. Az ő élethelyzetük egészen sajátos volt, mert amikor ők megtértek, akkor egy sok kérdés vetődhetett fel bennük, hogy mit kezdjenek az addigi életükkel, Mózessel, a templommal, a törvénnyel, az áldozatokkal, reggeli-esti áldozat. Mi lesz ezzel? Elég csak Jézusban hinni, és ez a levél válaszol nekik ezekre a kérdésekre. Az első századi zsidóknak volt egy nagy kihívásuk az életében, hogy megmaradjanak Jézus mellett, amikor látták, hogy mennyire nehéz volt nekik akkor az üldöztetések közepette hitben járni. És sokszor mondja ez a levél, hogy maradjatok meg a hitben. Járjátok végig ezt az utat, és sok figyelmeztetést tartalmaz, hogy ragaszkodjanak ők Jézushoz. És emiatt nagyon aktuális ez a levél nekünk is. A mi szemünket, az életünket, a figyelmünket Jézusra fordítja, és ezért szólhat nekünk ma is. Kérlek, hogy nyisd meg a szívedet, hogy Isten mit akar szólni ma hozzád. Olvasom nektek a 12. verstől. Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Ez a második figyelmeztetés a zsidókhoz itt levélben. Az első úgy hangzott, emlékeztek, hogy még jobban kell figyelnetek azokra, amit Jézustól hallottok. Jézus szavaira kell figyelnünk. Ez a második intés itt, hogy vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen gonosz szíve, ami hitetlen, ami elszakít az élő Istentől. Miért ír a hitetlenség veszélyéről hívőknek? Hát az benne van is a nevükben, hogy hívők, ha van hitük. Miért kell a hitetlenségről beszélni? Azért, mert a hitetlenség egy veszélyes dolog, amiben belesodródhat egy hívő is. A hitetlenség veszélyes dolog. És a szerzőit figyelmeztet rá. Emlékeztek, múlt héten beszéltünk Izraelről. Izrael példáját hozta fel a szerző, akik 40 éven át jártak a pusztában. Ez hosszú idő. És minden egyes napon látták Isten hűségét. Mint egy felhőoszlop járt előttük, éjjel, mint egy lángoszlop. Gondoljátok el ezt a látványt, hogy kibújtak reggel a sátorból, és egy hatalmas felhőoszlop volt. És ment előttük, és vezette őket minden egyes napon. Minden nap manna hullott le az égből, az se semmi. Víz fakadt a sziklából, amikor szomjasak voltak. Ketté vált a tenger, amikor át akartak kelni. 40 éven át Isten megmutatta a hűségét nekik, de mégis ez volt az a nemzedék, akiknek a szíve gonosz lett, és hitetlenül elfordultak Istentől. Ők nem mehettek be az ígéret földjére. Ők látták a legtöbb csodát. Azt mondanánk, hogyha egyet láttam volna azok közül, én mindig hívő lennék. De érdekes, hogy ezekből mindent részletesen láttak minden egyes nap, és mégis elfordult a szívük. Vigyázzunk ezzel. Ezért szól nekünk ez a levél így. Leszoktuk általában becsülni a hitetlenséget, szerintem. Azt szoktuk mondani, hogy nekem nincs hitem erre. Jó van, akkor imádkozom, érted, hogy legyen hitet testvérem. Bízzál Istenben. Ez sokkal veszélyesebb, mint hogy így kezelnénk, ilyen félváról. Ez nem ugyanaz, mint a kétség. Szerintem mindannyiunkban van kétség. Hogy Uram, ez nekem nehéz, ezzel küzdök, de figyeld meg, a kétség és a hitetlenség között van egy nagy különbség. A kétség oda visz Istenhez. Emlékeztek arra az apukára, aki imádkozott, kért imát a fiáért, és a tanítványok nem tudták meggyógyítani, és utána ezt mondta az apuka, hogy én hiszek, segíts a hitetlenségemen. Ez egy kétség volt, ami oda vitte őt Istenhez, de az a kétség, amiről itt beszél a zsidók szerzője, az ellenáll Istennek. Az ellenáll a hitnek. Hogyha valaki hitetlen, az nem azért van, mert nincs meg az értelmi kapacitása, hogy higgyen. Az nem az értelmünkről szól. A hitetlenség az akaratunkról szól. Hogy nem akarunk bízni Istenben. A sok bizonyító erőt felvonultató csoda jel cselekedet által, vagy ellenére sem, én nem akarok hinni Istenbe. Ez a hitetlenség. Hogyha ma hívő vagy Jézusban, lehetnek kétségeid. És ne gondold, hogy ez egy rossz dolog. Én azt gondolom, hogy ezekből a kétségekből erősödik a hitünk. amikor tusakodunk, hogy Uram, én a hitet szeretném választani, én bízni szeretnék benned, és Isten segít. Az ilyen helyzetekben Isten kegyelme visz tovább minket. De vigyázzunk a hitetlenséggel. Mert a hitetlenség elszakít minket Istentől. A hitetlenség nem a hitünknek a gyengeségét jelenti, hanem a hitnek való ellenállást. Én nem akarok hinni. Mit mond az, hogyha valaki hitetlen? Mit üzen az ő élete? Gondoljátok el. Aki azt mondja, hogy én nem tudok hinni Istenben, Istennek, az azt mondja, hogy Isten hazug. Nem? Mert Isten a Bibliában, a köztünk lévő munkájában bizonyítja, hogy ő él. Bizonyítja, hogy ő igaz. És hogyha valaki azt mondja, hogy én nem tudok benned bízni, az azt mondja, hogy Isten nem szavatartó, Isten nem megbízható, és Isten nem mond igazat. Ezt üzeni a hitetlenség. Az, aki az egyszülött fiát odaadta értünk, aki azt mondta itt a földön, hogy én vagyok az igazság, sőt a Biblia bizonyságot tesz róla, hogy Isten képtelen hazugságra, ő nem tud hazudni. És egy hitetlen ember azt mondja Istennek, hogy én azt gondolom, hogy te hazudsz, hogy nem mondasz igazat. Mert nem tudok hinni benned, nem tudom elfogadni, amit te mondasz. Az ige figyelmeztet minket erre, mert Izrael ebbe a veszélybe esett bele. Ők látták Isten hűségét, látták Isten tetteit, és azt mondták, hogy Uram, mi nem látunk eleget, nem tudunk bízni benned. Gondold végig az életedet, most. Gondold végig az életedben, hányszor történt olyan, amikor Isten bizonyította a hűségét? Hogy amit ő mondott, azt ő megtartja. Hányszor látod Isten hűségét az életedben? És persze jön egy újabb helyzet, amikor küzdünk a hitünkkel, kétségeink vannak, de nem azt mondjuk, hogy Uram, te megbízhatatlan vagy. Én azt gondolom, hogy Isten múltbéli hűsége a mában arra kötelez minket, hogy bízzunk benne. Gondoljátok végig. Hányszor mutatta már meg azt, hogy amit ő mond, azt megtartja? Ábrahámról így beszél az ige, hogy ő bízott Istenben, és a látható dolgok ellenére elhitte, hogy amit Isten megmond, azt meg tudja cselekedni. Amit ő mond, azt véghez viszi. Ez a hit. És azt mondja itt a Biblia, hogy vigyázzatok testvéreim, senkinek ne legyen közöttetek hitetlen szíve. És a következő igevers azt mondja, hogy sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tartama, hogy meg ne keményedjen közületek valaki a bűn csábításától. Tehát int minket is a Biblia egyenként, és utána azt mondja, hogy mi is intsuk egymást, buzdítsuk egymást, hogy ne essünk bele ebbe a hitetlenségbe. Buzdítsuk egymást, de mire? Hogy ne keményedjen a szívünk a bűn csábításától. Megfigyelted azt, hogy Isten nem magányos keresztényeket szeretne látni? Nem ilyen magányos rambókat hívott el, hogy éld a kereszténységedet, hozzá ne szólj még egy valaki ez, aki úgy gondolkodik, mint te. Hanem arra bátorít, hogy járjunk közösségbe, imádkozzunk egymással, osszunk meg a hitünket, tegyünk bizonyságot, nem egy ilyen magányos harcos létre hív. Kinn az erdőbe. Soha nem találkozom még egy hívővel. Itt azt mondja, hogy buzdítsuk egymást. Segítsük egymás hitét növekedni. Azt mondja a Korintusi levél, az 1 Korintus 12, hogy mi egy test vagyunk. És nézz körül itt a teremben. Nézz körül. A testvéreiddel egy testet alkotsz. Azt mondja a Biblia. Krisztus a fej, és mi ennek a testnek a tagjai vagyunk. Ezt a testet úgy hívja a Biblia, hogy egyház. Nem csak a Váci Golgota egy test, hanem aki Krisztushoz tartoznak, alkotják a testet. És különböző tagok vagyunk, de ugyanabban a testben vagyunk mindannyian. Ennyire szoros a kötelék közöttünk. Azt is mondja a Biblia, hogy egy család vagyunk, hiszen Isten családjába fogadott minket. Örökbe fogadott, amikor megtértünk. Te úgy gondolsz a testvéreidre, hogy családtagok? Persze, szoktuk mondani ezt a kifejezést, hogy ó testvérem. De ez valóban így van. Egy vér kapcsolat van közöttünk Krisztus szerint. Nem ugyanaz a szülőnk itt a földön, de ugyanaz a mennyei apukánk. És azt mondja itt az ige, hogy buzdítsuk egymást. Figyeljünk oda egymásra, mint ahogy családtagok is teszik, mint ahogy egy test figyel a test másik tagjára. Amikor én beállok a zuhany alá, az egyik tagom, a kezem, bedörzsöli az olyan testrészeket, ami szükséges. Lemosom magam. Gondoskodok magamról. Megeteti a másik kezem a fejemet, a testemet. El akartam jönni gyűlébe, a lábam elindult, és elhozott engem a gyűlő, meg beszálltam az autóba, az más kérdés. Azt mondja a Biblia, hogy vas formálja a vasat, és ember formálja az embertársát. Isten dolgozik ebben a világban. És sokszor az az érdekes, hogy embereket akar használni, hogy ezt a munkát elvégezze bennünk. Én nagyon élvezem, hogy mi egy közösség lehetünk. Hogy lehetnek közöttünk emberi kapcsolatok, de szerintem még sok növekednivalónk van ebben. Azt mondja az ige, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, az Úr nevében ő ott van. Ha egyedül vagy is ott van Jézus, nem erről szól ez az ígéret, hogy csak akkor van ott, hogyha ketten vagy hárman összegyűltek. Hanem ha ketten vagy hárman összegyűlünk az ő nevében, akkor ő valami máshogy nyilvánul meg, máshogy mutatja meg az ő jelenlétét. Például ma reggel dicsőítettük az Urat. És azt mondja az ige, hogy az Úr az ő a népének dicséretében lakozik. Olyan jó együtt dicsérni az Urat. De ez, amit ez a bibliai igevers mond nekünk, ez egy fontos dolog, és ne hagyjuk ki, hogy intsük egymást, hogy buzdítsuk egymást. Hogy egymásnak bátorítás legyünk abban, hogy járjunk Jézussal. Lehet, hogy úgy gondolod, hogy hát ez a Tamás feladata, hát ő a pásztor, ő szokott hozzánk beszélni, de nem. Itt nem a pásztoroknak mondja, sőt, buzdítsátok egymást, pásztorok, nem. Azt mondja, hogy mindannyian nézzünk így egymásra, hogy hogy tudnék neked segíteni a keresztény járásodban. Mostanában kezdtem egy új dolgot, hogy imádkozom azért, hogy az Úr tegyen a szívemre valakit. Itt vagytok sokan a gyülekezetben, képtelenség nekem mindannyiatokkal tartani a kapcsolatot szorosan, de imádkozom azért, hogy ki az a pár ember, akivel konkrétan nekem kell többet időt töltenem. És én azt látom, hogy Isten a szívemre tesz embereket, és ha te is így imádkozol, én azt gondolom, hogy Isten a te szívedre is tesz, és ezekben a kapcsolatokban Istennek egy gyönyörű munkája zajlik. Intsük egymást, bátorítsuk egymást. Amikor Pál ír a Timóteusnak az első levélben, 1 Timóteus 5, azt írja, hogy Timóteus, ints az idős embereket, de ne fedd meg őket, hanem intsd, mint az apádat. Ha valaki fiatalabb tőled, intsd őt, mint az öcsédet. Ha valaki idősebb asszony, intsd, mint az anyádat. És ha valaki fiatalabb tőled, intsd őt, mint a hugodat. Mint egy család. Beszélj úgy vele, mint az apukáddal, hugoddal, édesanyáddal, vagy a lánytestvéreddel. Én azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak ez különleges kihívás, mert amikor valaki nekünk mond valamit, akkor egyrészt úgy érezzük, hogy bele akar szólni az életünkbe, és mi közel hozzá, a másik meg, hogy kritizálni akar. És engem ne kritizáljanak, nem? Van bennünk egy ilyen hozzáállás? Benne van. De amikor valaki int minket, az nem kritizál. Ez nem kritizálás. Annak egy olyan szándéka van, hogy segítsen minket a keresztény járásunkban. Aki odajön melléd és azt mondja, hogy tudom, hogy ez a helyzet nehéz, de Isten megbízható, Isten hűséges, bízz az Úrban és járj vele. Vannak ilyen emberek az életedben? Akik így melletted állnak? Töltesz velük időt? Mert azt mondja a Biblia itt, hogy buzdítsátok egymást minden egyes napon. Nem csak vasárnap a gyülekezetben, hanem minden egyes napon. Nem évente, havonta, hetente, minden egyes napon. Én nagyon boldogan megteszem innen a pulpitustól, hogy szólok, és az ige int, fed, bátorít téged, de ennél sokkal többet akar Isten elvégezni, hogy mi egymás között naponként megtegyük, fölhívjuk egymást telefonon. Imádkozunk egymásért. Vagy van kapcsolat közöttünk. És azt gondolom, hogy le kell tudnom nekem is szállni a magas lóról, meg közülünk pár embernek, aki úgy gondolja, hogy Isten őt használja mások életében, de nem akarja megengedni, hogy Isten más használjon az övében. Én tudom, hogy Isten sokatokat akar használni az én életemben, hogy intés, bátorítás legyen tőletek felém. Én is ugyanolyan báránya vagyok Istennek, mint ti. Te magad ilyen ember vagy más számára? Van egy olyan szerep, amire Isten hív, amit a Biblia úgy nevez, hogy püspök. Fú, milyen nagy dolgok jutnak erről eszünkbe. Pedig az egész csak azt jelenti, hogy felülvigyázó. Hogy valaki, aki figyel másokra. Ennyit jelent ez a szó. Nem egy ilyen hatalmas intézményt jelent. Ennyit jelent, hogy valaki, akit Isten kiválaszt, hogy ő másokra figyeljen. És vannak vének a gyülekezetben, akiket Isten erre kiválasztott, de én azt gondolom, hogy téged is akar így használni, hogy figyelj másokra. Ez egy nagy lehetőség és egy nagy felelősség. A házastársak ugyanígy. A férj tudja segíteni a feleség hitében a növekedés, és fordítva. Én nagyon hálás vagyok Sáriért, aki sokszor kemény kérdéseket tesz fel, és akkor én úgy valahogy válaszolok, és ez sokszor zavarba jövök, de nem baj. Nem tudom, miért van ez, de Isten bizonyos dolgokat máshogy nem végez el, csak így, embereken keresztül. És hogy te azt mondod, hogy ó, én jól meg vagyok Jézussal, nekem nem kell a közösség, én nem akarok gyülekezetbe járni, akkor ezt a részét Isten munkájának kihagyod. És hogyha valaki soha nem lép be egy gyülekezetbe, sem megtér, de nem megy gyülekezetbe, a mennybe fog kerülni, de kihagyja azt, amit Isten ezen keresztül az életébe adni akar. Azt mondja a Biblia, hogy buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tartom, ahogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. A bűn csábít. A bűn az be akar csapni minket. Az ördög nagyon jól tud csomagolni. Amikor én karácsonyra veszek ajándékot, én szeretem becsomagolni, de én nem becsapom az embereket vele. Becsomagolom, de a lényeg bent van. Az ördög máshogy csinálja. Amikor ajándékot készít nekünk, a lényeg kint van. Szépen becsomagolja, és belül ott van a horog, ami ránk vár. Észrevetted már, hogy valami ide úgy csábít? Valamilyen bűnnel csábít, és megkívánod, megtetszik, elkezdesz utána menni, rengeteg időt szánsz bele, energiát, és amikor odaérsz, rájössz, hogy az egész üres. Becsaptak téged. Elértél valamit, de nem erre vágytál. Az ördög az, aki ilyen csalikat készít, hogy belerakja a horgot, de körülötte csak ott van a kívánatos falat, és amikor ráharapunk, akkor a horog a szánkban van. Azt mondja a Biblia, hogy vigyázz, hogy a szíved meg ne keményedjen. És a másik, hogy intsük egymást, hogy a bűn meg ne keményítse a szívünket. Mert részesei lettünk a Krisztusnak, 14. vers, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Mert amikor ezt mondja az írás, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Azt kérdezzük, ki keseredett el, amikor ezt hallották, nem de mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból. Részesei lettünk Krisztusnak, hogy azt a bizalmat, ami kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartsuk. Nem elég jól kezdeni Jézusa. Remélem, egy jó kezdete volt a keresztény járás annak Jézusa, de ez nem elég. Jól kell befejezni. Melyikötöknek van ma a fejében egy erős elhatározás arról, hogy ő az élete utolsó napjáig Jézussal akar járni? Nem kell föltenni a kezed, csak úgy kíváncsi lennék magadban, gondolkozz el erről. Hogy amikor elindultál ezen az úton, akkor eldöntötted, hogy te életed végéig ezen az úton szeretnél járni. Lehet, hogy azt mondanád, hogy én csak napról napra járok az Úrral. De én arra bátorítalak, hogy változzon meg ez benned. És legyen benned egy elhatározás, hogy én az életem minden napját Jézussal akarom élni. Az utolsó leheletemig. Jézus, amikor megkérdezte a tanítványokat, sok tanítvány elhagyta őt, és ott volt vele Jézussal a 12, Jézus azt kérdezte tőlük, hogy ti is el akartok menni? És erre az volt a válasz, hogy de hát hova mennénk? Például haza. De hát hova mennénk? Lett volna hova menniük, de a fejükben nem volt más opció. Hova mennénk, Jézus? Hát csak te nálad vannak az örök élet beszédei. Nekünk itt van a helyünk melletted. A mi életünknek itt van a helye benned. Nincs alternatíva, nincs opció. Amikor odaadtuk az életünket Jézusnak, ez egy végleges dolog volt. Az életünk nála van. És láthatjuk úgy a keresztény járásunkat, hogy én végig veled fogok járni. Én nem csak kipróbálom ezt a Jézus dolgot. Nem egy időre szól, ez az életemre szól. Mert amikor ezt mondja az írás, ma ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ezt nekünk mondja az ige. Én tudom jól, hogy veletek is történnek olyan dolgok az életben, amik meg akarják keményíteni a szívünket. De amit mond az ige, ez nagyon fontos. Inkább nem a dolgok keményítenek meg. Nem emberek keményítenek meg minket, ha valaki megbánt minket. Mi keményítjük meg saját magunkat. Valaki megbánt minket, valami nehéz körülményben találjuk magunkat, akkor ez okozhat olyat, hogy megkeményedünk, de nem hibáztathatunk senki mást. A szívünk állapotáért ebből a szempontból mi felelünk. Nézd Jézusra. Ő miket élt át? Elhagyták a tanítványok, amikor a keresztre feszítés előtt letartóztatták Jézust. Elárulta őt az egyik legjobb barátja, Júdás a tanítványok közül. Őt megverték, meggyalázták, megszégyenítették, megkorbácsolták, keresztre feszítették. Miket élt át Jézus, és egy cseppet sem keményítette őt meg? Miért nem keményedett meg Jézus? Azért, mert kapcsolatban volt az atyával, és nem engedte, hogy keserűség nőjön fel a szívében. Amikor őt a kereszten hagyták függni, ő azt mondta, hogy Uram, atyám, bocsáss meg nekik. Nem tudják, hogy mit cselekednek. Egyből kirakta a keserűséget a szívében, hogy meg ne keményítse őt. Van egy nagyon nagy veszély mindannyiunknak, hogy a keserűséget ott horgonyoztatjuk a szívünkben, és ez megkeményít. Van egy igevers a Bibliában, ami Jézusnak egy ígérete, de nem tudom, hogy valamelyikötöknek alá van-e húzva a Bibliájában. Nem a legkedvesebb ígéretek egyike, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. Na hány embernek van aláhúzva? De ez egy ígéret, ha belegondoltok. Ezen a világon nyomorúságotok lesz, és ezt megtapasztaljuk. Vagy embereken keresztül, vagy körülményeken keresztül. Nem az a kérdés, hogy lesz-e, az a kérdés, hogy megengedjük-e, hogy megkeményítsem. Mi Sárival házasként sokszor megéltünk ilyet, akár amit Danival történt pár évvel ezelőtt, hogy műtét közben komplikációk voltak, és megengedhettük volna ennek az eseménynek, hogy megkeményítsen minket. De Isten kegyelméből tovább tudtunk menni. És tudom, hogy a te életedben is vannak ilyen dolgok, akár egy ember, aki megbántott téged, vagy egy nehéz körülmény, amiben éltél. De azt mondja a Biblia, hogy minden kincsednél jobban őrizd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Ne engedd megkeményedni a szívedet, vagy hogy elvegye a bizalmadat Istenben. Kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból. És kikre haragudott 40 éven át? Nem azokra, akik vétkeztek, akiknek a teste elhullott a pusztában? És kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be nyugalma helyére, hanem azoknak, akik engedetlenné váltak? Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt. Izrael. Izrael olyan jól kezdte a dolgait. Isten elhívta őket Egyiptomból, kijöttek a Vöröstengeren át, megnyílt a tenger, átsétáltak rajta, utána becsukódott, az egyiptomi sereg elpusztult. Követték az Urat akkor, megtartották a Páskát, amikor kijöttek. Fantasztikus dolgokat láttak. Isten nagy dolgokat tett. Egy ilyen néptől azt vár ránk, hogy ezt mondja, hogy én nem kételkedem többé. Én tudom, hogy Isten mindent megtehet. Bízzatok ti is ebben az Istenben. De mégis ez a nép volt az, aki hitetlenül elfordult. Jól kezdték, de nem jól fejezték be. Néhány hónappal később Kádes Barneában ott álltak az ígéret földjének a bejáratánál. És azt mondták, hogy Uram, te nem tudod megcsinálni, amit mondtál. Mi nem hiszünk neked. Persze, te azt mondtad, hogy beviszel oda, és legyőzöl minden ellenséget, de mi nem hiszünk neked. Nem elég jól kezdeni a keresztény járást, hanem jól kell tudni befejezni. A Biblia a keresztény járást egy versenyhez hasonlítja, versenyfutáshoz. Pál azt mondta, hogy én elvégeztem ezt a futást, a hitet megtartottam, ezt a harcot megharcoltam. A keresztény járás olyan, mint egy futás, nem tudom, szeretsz-e futni. Olyan, mint egy futás. méghozzá egy hosszú táv futás. Maratoni futás. Néztél már ilyen maratoni sport közvetítést? Én nézni szeretem, futni nem szeretném. Amikor indulnak, megfigyelted, hogy nincsen ilyen indítógép? Amikor a 100 méteres síkfutást futják, akkor indítógép van, és mindenki annyira előre hajol, amennyire tud, mert minden centin múlik. És kirobbannak onnan, de amikor maraton indulása nem számít ez. Nem akar valaki mindenki mást megverni az első kilométeren, mert még van 39, bocsánat, 41. Nem? Kit érdekel, hogy kinyeri az első kilométert? Az az lényeg, hogy kinyeri a 42-et. Kinyer a végén. Lehet, hogy jól kezdted a keresztény futásodat, dicsőség az Úrnak érte, de ez egy maratoni futás. És az nyeri a koszorút a végén, aki végigfut. Akinek a szíve nem keményedik meg, hanem minden nap jobban szereti az Urát. Én azt gondolom, hogy az, amit Dávid imádkozott, az mi, a mi imánk is lehet, hogy Uram, add meg nekem az üdvösségem örömét. Hadd örüljek ennek minden nap egyre jobban. Hogyha nem volt benned most ilyen elhatározás, eddig nem is gondolkodtál ezen, én kérlek, hogy gondolkodjál. Nem tudva, hogy mi áll előtted, csak tudva, hogy a menny vár a végén. Uram, én az életem minden napját veled szeretném járni. Ezek a döntések segítenek nekünk a kritikus ponton, hogy Uram, én nem egy napot adtam neked, nem egy évet. Nem próbaidőn vagy nálam, az én életem a tiéd. Nekem nincs életem már rajtad kívül. És azt mondja itt a Biblia a 18. versben, hogy ők nem mehettek be a nyugalom helyére. Mi ez a nyugalom helye? Nem tudom, de jól hangzik. Nyugalom? Kell. Én szeretném. Nem tudom, hogy mit jelent, de az jó lenne. Mert az életem mindenről szól, csak nyugalomról nem. Hogy mi a nyugalom, arról majd a 4. fejezetben olvasunk, de egy dolgot szeretnék még mondani, nem megyünk tovább, hogy hogyan lehet miénk ez a nyugalom. Hogyan élhetünk ebben a nyugalomban, amit Isten szán nekünk. Azt mondja a 18.-19. vers. És kiknek esküdött meg, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére, hanem azoknak, akik engedetlenné váltak. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt. Mi tartotta őket vissza attól, hogy ezt a nyugalmat élvezzék? A hitetlenségük. Nem a kétségek, hogy Uram, én nem tudok hinni, segíts a hitetlenségemet. Nem ez, hanem a hitetlenség. Mi a hitetlenség? Az, amikor elfordítjuk a szívünket Jézustól. Vagy részben, vagy egészben. Hitetlenség, amikor elfordítom magam attól, hogy Jézus legyen nekem minden. Hitetlenség, amikor elfelejtem, hogy ő kicsoda, és ő mit tett értem. Hogy ő az a főpap, aki értem engesztelést végzett. Hitetlenség az, amikor az életem táplálékát én valahol más helyen keresem, mint Jézus. Mi az életed tápláléka? Hol táplálkozik az életed? Bekapcsolod a tévét? Olvasod a híreket? Magazinok? Vagy valamelyik másik ember? Vagy a táplálékod maga Jézus Krisztus? Izraelnek ez a nemzedéke, akiről ott szól van, elbukott. És nem mehettek be Isten nyugalmának a helyére. Jézus mondott egy példázatot a magvetésről. Van egy ember, aki veti a magokat a szántóföldre. Bizonyos magok az útfélre estek, kirepültek az út szélére, és jöttek az égi madarak, és fölkapkodták őket. Nem is nőttek ki. Voltak más magok, amik sziklás talajba estek. Elindult a növekedés, mert jó meleg van a sziklák közül, jó helynek tűnt, jó indulás volt, de nem tudtak meggyökerezni. És elsorvadtak ezek a növények. Voltak magok, amik csalánok közé estek. Elkezdtek a magok növekedni, de a csalán is felnőtt, vagy a gyomok, és a gyomok megfojtották ezeket a jó magokat. Mindig ez a jó kezdés, látod, de nem volt befejezés. És a negyedik, azt mondja Jézus, hogy jó földbe esett. Miért volt jó föld? Azért, mert felnőttek a magok, és eljutottak az érettségig. és ő maguk is termést hoztak, gyümölcsöt hoztak. Nagyon fontos az, hogy jól kezdjünk, de ennél még sokkal fontosabb, hogy jól fejezzük be. Gondolj arra, hogy egy futáson előtted, ahol kitartásra van szükséged. Ha valaki maraton szeretne futni, ki kell tartania. Többször történt már az életemben úgy, hogy megéltem szárazabb időszakokat. Én azt gondolom, hogy ezek úgymond elkerülhetetlenek, hogy megéljünk különböző időszakokat az életünkben. De tudjátok, mi az, ami újra és újra segített nekem? Hogy visszafordultam Isten igéjéhez. Azt mondja az ige, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Amikor le vagy verve, és nem látsz tisztán, amikor valami csak elkeserít, vagy küzdesz, kinyitod a Bibliát, és elkezded olvasni, és engeded, hogy Isten igéje átjárja a szívedet, az életedet, és megváltoztassa a gondolkodásodat. Isten ott azon a helyen csodát tesz. Mert Isten igéje élő és ható. Hogyha a szívedben úgy érzed, hogy keményedsz, akkor vedd újra elő Isten igéjét. És amit ő mond neked, az fogad el hittel. Én szeretnék felolvasni nektek egy könyvből. Elhoztam nektek a C.S. Lewisnak a Csűrcsavar levelei. Lehet, hogy ismered ezt a könyvet. Nagyon ajánlom, hogy olvasd el. Nagyon szórakoztató könyv, de nagyon tartalmas könyv. Ez egy levelezésről szól, egy képzett levelezésről. Egy fő ördög küld leveleket egy alördögnek, egy tanítványának, hogy hogyan kísértsen meg egy embert, az ő emberét. Nyilvánvalóan ez egy kitalált dolog, mármint a levelezés, de a jelenség egyáltalán nem. Ez az ember, amikor a könyv indul, még nem hívő. Aztán majd ugye az út során megtér, és a fő ördög jól leszúrja az ő tanítványát, hogy hogyan engedhetted megtérni. Jól elszúrtad. De utána olvassuk ezt, felolvasom nektek a 118. oldalról egy részt, ne féljetek, rövid lesz. Az ellenség, mármint az Úr, mert nekik az ellenség az Úr, az ellenség kimentette őt karmait közül, amikor a kísértés első nagy hulláma borította előtt. Ha sikerül emberedet életben tartanod, az idő neked dolgozik. A hosszú, unalmas, egyhangú lét, vagy az öregkorral együtt járó fájdalmak és kellemetlenségek egyaránt pompás lehetőséget nyújtanak támadásainkra. Meg kell értened, hogy ezeknek a teremtményeknek különösen nehezükre esik, hogy álhatatosan kitartsanak. A kellemetlenségekbe való fásult beletörődés, az ifjúkori szerelemnek és ifjúkori reményeknek lassú szétporlása, a szívben lopakodó, alig tudatos kételj, hogy vajon a tőlük származó, mindig visszatérő kísértést le fogják-e győzni valaha is, az egyhangúság, amellyel életüket megtöltjük, és az egyhangúság elleni lázadás, amelyre őket szakadatlanul ingereljük, mindez kiváló alkalom arra, hogy lelki erejüket tökéletesen felőrüljük, és őket alélt tompaságba taszítsuk. Ha viszont ezek a későbbi évek boldogságban telnek, akkor helyzetünk rózsásabb, mint valaha. A jólét a világ hálójába bonyolítja bele az embert. Azt hiszi, hogy megtalálta a helyét a világban, holott valójában a világ talált helyet ő benne. Ezért védenceinknek gyakran hosszú életet kell kívánnunk. 70 esztendő egy nappal sem hosszabb idő a kelleténél. Ha tekintetbe veszük ezt a roppant nehéz feladatot, hogy lelküket el kell szakítani a mennytől, és szilárdan oda kell láncolni a földhöz. Mihez láncolod a szívedet ma? Arra bátorít minket az ige, hogy törődjünk azokkal a dolgokkal, amik odafent vannak. Kössük a szívünket, az életünket a mennyhez. Nem a látható dolgokhoz, hanem a láthatatlan dolgokhoz. Lehet, hogy te átéled ezeket, amiről itt a szerző beszélt, hogy dolgokat egyhangúságban élsz, küzdesz, ugyanazok a kísértések, de vedd észre, hogy a mennyei atyád minden nap közelebb akar vonni téged magához. Növekedsz a keresztény hitedben? Növekedsz az ő szeretetében? Ha ezekben a válasz nem, akkor vedd elő újra az igét, és engedd, hogy Isten munkálkodjon a szívedben. A következő fejezet Isten nyugalmáról szól, és nem kezdünk bele abba a fejezetbe, de azt gondolom, hogy sokunknak szüksége van erre a nyugalomra, mert minden az életünk csak nem nyugalom. És Isten ezt szeretné nekünk megmutatni, hogy mi ez, hogy miben élhetünk már itt a Földön. Mennyi atyánk, azért imádkozunk, hogy a szívünket minden nap elé tudjuk hozni, Uram. Isten, látjuk, hogy a világban sok minden pályázik az életünkre, a szívünkre, a gondolatainkra, a figyelmünkre. Uram, sok jó ötlet próbál megragadni minket, de Uram, mi már hallottuk a legjobb dolgot, a jó hírt. És kérjük azt, hogy a szívünk ezt a kincset rejtse el magában. Ezzel szeretnénk foglalkozni, Uram, rád szeretnénk nézni. És Uram, köszönjük, hogy ebben a világban életünk, de nem egyedül, Uram. Így kérlek, segíts meg a munkahelyünkön, az iskolában, otthon, akármit is bíztál ránk, hogy ott megéljük a veled való kapcsolatot, Uram. Hogy az életünk az ne egy próbaidő legyen veled, hanem oda legyen adva neked teljesen. Segíts a hitünkben növekedni, Uram. Add, hogy a dolgok ne keményítsenek meg, hanem a szívünk puha legyen, Uram. Ha van bennünk bármi keserűség, Jézus, kérlek, hogy vedd ki belőlünk, szakíts ki ezt gyökerestül, Uram. Szeretnénk ma előtted egy döntést hozni, Uram, hogy életünk végéig melletted akarjuk élni az életünket, az utolsó leheletünkig. Te vagy a megváltónk, Uram. Benned szeretnénk bízni, Uram. Azt szeretnénk választani, hogy bízunk benned. Uram, mert a minden dicséretre, minden bizalomra méltó vagy. Felismerjük, hogy te sosem szeged meg a szavad, Uram. Sose csapsz be minket, Uram. Imádkozunk azokért, akik még nem jutottak hitre közöttünk, Uram, hogy végezd a munkádat az ő életükben, Uram. Legyél szelíden mellettük, és te vondd őket a szeretetet kötelékével, Uram. Köszönjük, Uram, hogy egy család lehetünk, és imádkozom azért, hogy merjük egymást inteni, merjük egymást bátorítani, Uram, hogy ne hagyjuk ki ennek a csodálatos tartalmát, Uram. Építsd ezt a közösséget, Uram. Építsd a szeretetet közöttünk, Uram. És imádkozom azért is, Uram, hogy ezt meg tudjuk élni a gyülin kívül is, Uram. Töltsd be a lelkeddel minket, Uram. Kérlek, ahogy olvassuk az igédet, akár már holnap reggel, ma este, Uram, eleveníts meg. Építsd a hitünket, Uram. Jézus nevében imádkoztam. Amen.